16 óra.
Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
Fájdalommal osztjuk meg hallgatóinkkal, hogy január 16-án váratlanul elhunyt Horváth Pál filozófus, vallástörténész, teológus. A Mária Rádió munkatársai, önkéntesei és az egész hallgatói családja hálával őrzi Horváth Pál emlékét és osztozik szeretteinek gyászában. Következő percekben ráemlékezünk a vele készült életút interjúval.
Hitvalló. Beszélgetés életről és szentírásról. Horváth Pál, teológus vallástörténésszel, B. Varga Judit beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Horváth Pált, akit jól ismerhetnek a Mária Rádió hallgatói, hiszen 10 év óta több mint 600 adással tisztelte meg a rádiónkat. De most őrá vagyunk kíváncsiak, vallástörténész, teológus, neve fogalom a szalézi körökben, a hitről való szenvedélyes tudás szinonímája, és hát a vasárnapi fél 11-es szentmisék szent leckéjének olvasója. Miért pont a szalésziak, Pali?
Tulajdonképpen ez egy véletlen. Fiatalabb koromban én a jezsuiták felé vonzódtam, tájékozódtam, aminek egyszerűen annyi volt a magyarázata, hogy volt két olyan jezsuita ismerősöm, ha nagyképű vagyok, azt is mondanám, hogy barátom, akiknek nagyon sokat köszönhetek. Az egyik az azóta már elhalt Weissmár Béla volt a jeles jezsuita filozófus bölcselő, annak idején még kint a Müncheni főiskolán találkoztam vele, aztán itthon is. A másik, akit viszont valószínűleg sokkal többen ismernek idehaza, az Szabó Ferenc atya, Szabó Feri, akivel én 1980-ban keveredtem levelezésbe. Aztán, amikor ő hazalátogatott, akkor eljött hozzánk, találkoztunk, beszélgettünk, és tulajdonképpen az ő könyvei, abban az időben ezek nagyon nagy jelentőségű, feltáró dolgok voltak, voltak az iránytűim a katolikus teológia világába, hogyha szűkebb szakmámat még szűkebben kell megfogalmazni, akkor leginkább azt mondanám, hogy teológia történésznek vallom magam, foglalkozom minden létező vallással, a vallás minden létező aspektusáról írtam, a vallás földrajzig elég széles repertoáron. Mindig úgy gondoltam, hogy ami komoly irodalom a vallás témáival kapcsolatban megjelenik, azt nekem ismerni kell, legalábbis ami szép hazánkban megjelenik. De a szalésziakra visszatérve, ennek viszont egyszerűen az a magyarázata, hogy a kislányom hittanon egy barátnőjétől hallotta, hogy milyen jó is a szalésziak közössége, és elkezdett oda járni. Aztán egy idő után átsábította a feleségemet is. Én ellenálltam 2004-ben, de már az évszámban bizonytalan vagyok. Szervezett az óbudai szalézi közösség egy autóbuszos római zarándokutat, kirándulást.
Ez az a bizonyos templomtúra, amit azóta is emlegetnek a résztvevői, ódákat zengenek róla. Jó, úgy beszéltél templom vallástörténetről, enciklikákról, szentek életéről, festményekről, művészettörténetről, hogy az beszippantotta az embert. Rád jellemző amúgy is, hogy szinte le és megállíthatatlanul ontod magadból a tudást, és szenvedélyesen meg akarod osztani engem. Ez nyűgözött le. És erre a templomtúrára rá akartam kérdezni. Hogy is volt akkor az?
Ez nem kezdődés is. Az, hogy engem oda vártak a későbbiekben, úgy kezdődött, hogy a szállásunkról, ami Róma keleti szélén volt, ellátogattunk a szalézi központba, nem a jelenlegi, hanem még a régibe, ami viszont Róma nyugati perifériája. Nagyon szép hely, elmentünk, megcsodáltuk, visszajöttünk a buszba, és kimentünk az annuláriára, a körgyűrűre, és beálltunk a dugóba. És akkor jutott eszembe az, hogy hát valahogy kössük le a társaságnak a figyelmét, mikrofon van, nekem meg volt egy kis idegenvezetői múltam még 18 éves koromból, én azt tanultam. Hát mondom, akkor addig elüssük az időt, én egy kicsit mesélek Rómáról. És akkor a következő két órában elmeséltem Róma történetét, a Burbe Condita a második vatikáni zsinatig. És hát ettől a társaság teljesen belelkesedett, úgyhogy amikor hazamentünk, akkor azonnal született egy döntés arról, hogy folytatjuk. Ebből lett a Szalézi Szellemi Műhely, ez a két hetenkénti témákban váltakozó dolgokról szóló sorozat, amit hát egy viszonylag kicsi, de lelkes csapat azóta is rendszeresen látogat. Nagyon sokféle témánk volt azóta. Volt pápaságtörténet, általános vallástörténet, új és új szövetségi kortörténet.
És most éppen a katolikus megújulást vettük hát volna, most, de a járvány sajnos közbeszólt.
Hát az igazság az, hogy amit én itt ebben a rádióban is csinálok, a keresztény gondolkodás története Római Szent Klementtől 16. Benedekig egy 2000 éves elméleti, eszmetörténeti ív. A rádióban is volt egy 150 részes sorozatom az ókeresztény írókból, a Szalézi Szellemi Műhelyben is, már a végén kómába estek, olyan bosszantartó sorozat ókeresztény irodalom. Utána jön, ugye hát az ókor után mi következik, jött a középkor. A Mária Rádióban ebből egy 100 részes sorozat kerekedett ki, ami úgy folytatta természetesen az ókeresztény kortörténeti áttekintést. Ennek a végére értünk, ugye, mert elérkezett a reformáció kora, a reneszánsz, középkor kifújt, akkor vettünk egy mély lélegzetet, és most újkor. És hogyha megérjük, és lehetőségünk is lesz rá, akár a rádióba, akár a szellemi műhely keretei között, akkor egyszer talán eljutunk a jelenig.
Ezeken az alkalmakon és a rádiós jegyzeteidben hétfőről hétfőre a Katolikus Rádióban, de itt a Mária Rádióban is előszeretettel hivatkozol 16. Benedek emeritus pápára. Miért a hozzávaló kitüntetett vonzalom?
A dolog egy picit csalóka, mert ha szabad így fogalmaznom, nekem két szent atya is a szívem csücske.
Szent II. János Pál, ugye?
János Pál és 16. Benedek számomra legalábbis érzelmileg elválaszthatatlan páros. Szellemi partnerekként, és pontosan az a kettejükben a csodálatos, hogyha valakiben a mindent elsöprő karizma, lendület, lelkesedés, a hitnek az az ereje, amit szinte már tapintani lehet, társul a könyörtelen okossággal. Talán nem szép ez a kifejezés így, hogy könyörtelen okosság, de én József Ratzingerben mindig is azt a kíméletlen szellemi fegyelmet tiszteltem sok egyéb mellett, amivel ő bármit, amihez hozzányúlt, hozzáfogott, végig gondolt, végig vezetett. Legyen az liturgia, legyen az dogmatika, szellemi szimbiózisban vitték az egyház ügyeit, hogy én nem tudom azt mondani, hogy az egyik vagy a másik az, aki az én számomra mérvadó és mértékadó.
És amikor Magyarországra látogatott két alkalommal is, második János Pál pápáról beszélek.
Pál,
igen, igen,
beszéltem.
Igen, bocsánat.
Az két nagyon nagy élmény volt. De csak ilyen apróságok, ugye az első látogatásán kint voltunk a stadionban, ahol az ifjúsággal találkozott, és a legmegdöbbentőbb, ami megmarad bennem, ugye ez kevéssel volt a rendszerváltás után, hogy amikor vége lett a rendezvénynek, ő ugye a papamobillal elautózott, és akkor az a sok-sok ezer fiatal, aki ott volt, megtapsolta a rendőröket, akik ott a rendet fenntartották. Ő nem tudom igazán racionálisan magyarázni, de hát egy olyan világban, ahol az előző 30-40 évben a fiatalok főleg vagy gyűlölték a rendőröket, vagy féltek tőle, vagy mind a kettő. Egy ilyen spontán gesztus, és megköszöntük nekik, ott vigyorogtak a lépcsőn a szektorok között a rendőrök, és igenis oda ment hozzá számtalan fiatal, és kezet rázott, megköszönte. Valahol ez nem a pápáról szól, de mégis róla szólt, hogy tudott olyan légkört teremteni, amiben ez a korábban teljesen abszurdnak tűnő szituáció létrejött. Ami meg nem személyes élmény, hát tudom, hogy egy iszonyú jó showman volt. A látogatásai a világ bármely pontján olyan népünnepélyé tudtak válni, olyan hatást volt képes kifejteni, nem kellett hozzá hívőnek lenni. Szóval volt egy egészen különleges, személyes aurája. Ratzingernek soha nem volt ilyen aurája, és János Pál sem játszotta el azt, hogy ő a tanácsadójának az agya, az esze. Ő a teológus és a lelkipásztor, a showman és az apró munkás valahol számomra egy ilyen egymás teljesen szervesen kiegészítő páros. Ráadásul ugye azt hiszem, hogy Ratzinger számára egy szörnyű teher volt, amikor megválasztották. Erről is van egy emlékem, de hát ez sokaknak lehet ilyen emléke, János Pál temetési miséje. Ugye ő volt a főcelebráns. És két olyan pillanat is volt, amikor nekem olyan fura érzésem támadt, ugye behozta közelre a kamera. Az egyik, valamikor a mise derekatáján az arc kifejezésében egy olyan okos kétségbeesés, ami szinte azt sugalta, hogy rám testáljátok az utódlást. És ez nekem nem jó, hanem teher, feladat. A másik, ez is egy nagyon emlékezetes, sokan sokféleképpen emlékeznek rá, írtak róla, lehet, hogy emlékszel rá te is. A mise második részében valamikor a jelenlévő hatalmas tömeg elkezdett skandálni.
Igen.
Santo subito, azonnal szent.
Igen.
És Ratzinger, akkor még Ratzinger bíborost, akinek az arcán én azt véltem felfedezni, hogy nem az, hogy egy egyetért, mert az egy dolog, hanem, hogy felmerült benne, hogy mi lenne, hogyha ő most kihirdetné ezt. De ezt ő nem teheti meg, mert ő az Anyaszent Egyház bíborosa, és nem pápa. Elvileg megléphetné, hogy igent mond a tömegnek, ugye a szentélyavatásoknak volt valaha, vagy elvileg létezik egy ilyen akklamációs formája, amikor közfelkiáltással a nép valaha nagyon régen valakit a szentek sorába tuszkolt, és ott megint azt láttam, hogy holnap már megtehetném, de most nem lehet. Ezek ilyen aprócska kis dolgok. Az idős pápáról pedig én nagyon tisztelem a bátorságát, hogy lemondott. És nem érdemes belemenni a találgatásokba, hogy mi mondott le, megpucsolták, lemondották, ugye mindenféléket kever össze-vissza a sajtó. Nekem van egy magán elképzelésem erről a dologról, amit az ő megfogalmazásai, amiket főleg a riportkönyvekben adott megfogalmazásaira merek alapozni. Ugye II. János Pálnak volt egy optimista víziója az egyház, ha nem is jelenéről, de jövőjéről. Ez a szeretet civilizációja és az újraevangelizálás programja. És valahol én úgy érzem, 16. Benedek arra döbbent rá, hogy János Pál indokolatlanul optimistán látta az egyház jelenét, talán még a jövőjét is, de legalábbis, hogy ő nem alkalmas annak a programnak a keresztülvitelére. Tulajdonképpen, ha úgy tetszik, akkor a pessimista ellenpontja a megnyilatkozásaiban János Pál optimizmusának, miközben ugyanazokat az igazságokat mondják ki. És ez egy nagyon érdekes lélektani szituáció. Tehát nekem a lemondása után adott interjúkból pontosan az jön ki, hogy nem reménytelennek látom a jövőt, de az én szerepem szempontjából annak látom. Én nem vagyok alkalmas annak a jövőnek a formálására, ami most olyan, hogy nem látszik a fény az alagút végén. Tehát nem tudom, hogy mennyire érthető.
Igen, és ezt nagyon köszönöm, hogy elmondtad, mert sokunkban, sokakban ez azóta is kérdés, hogy egyrészt hogy történhetett meg, hiszen ez nagyon ritkán fordul elő az egyház, Anya Szent Egyház életében. De visszatérve rád, én egyetemista koromból emlékszem arra, 80-as évek derekán járunk, hogy az ELTE-n a vallástörténeti speckoljaid, ugye speciális kollégiumaid zsúfolásig megtertek az előadó termekben.
Ideológiai, általánosan kötelező ideológiai speckol címen voltak meghirdetve, az alternatívák meg mindegyik tanszék hirdethetett meg ilyen kínálati piacon mindenféle témákat, munkásmozgalom történet, tudományos szocializmus, politikai gazdaságtan, dialektikus és történelmi materializmus. Hát ugye én a történelmi materializmus kategóriába futottam, mert az volt a tanszék. Én meg meghirdettem, hát nyilván történelminek történelmi, mondjuk olyan, hogy bevezetés az Új Szövetségbe, és az akkor unikum volt, mert azért a Biblia ismeretek valahol, ugye van ez a kutató békás mondás, na szóval ott tébláboltak, ugyanakkor érdeklődés azért volt a gyerekek között. A népszerűségre meg rá is faragtam, mert volt olyan, amikor reggel 9-től este 9:30-ig vizsgáztattam, és olyan is előfordult, amikor meg írásba vizsgáztattam, és majdnem egy hétbe telt, mire ABC-be raktam a dolgozatokat. Mert akkor a paksaméta volt, és így a szobába oda haza négy kézlep szaladgáltam a betűoszlopok között, hogy egyáltalán sorba rakjam a dolgozatokat. Visszaigazolása viszont annyiból van, hogy életemben talán 4 vagy 5 olyan emberrel találkoztam, aki a nyakamba ugrott, hogy tanár úr, nem emlékszik, hogy én jártam magához. És hát ezek között van olyan, aki Ószövetség szaktudósa lett az idők során, van olyan, aki távol-keleti stúdiumokkal foglalkozva tanszékvezető egyetemi tanárra avanzsált, van olyan, aki művészettörténészként rettegett tőlem, idézőjelve természetesen. Na most a tanításnak meg egyetlen egy értelme van, nyilván exhibicionizmus is. De én ezt két nagyon-nagyon nagy tanár egyéniségtől, akiket imádtam, tanultam meg, a nevek közül az egyik talán még ismerős, a másik talán kevésbé. Hán István volt az ókor történet tanszékvezető professzora, amikor én kis egyetemista voltam. A másik Szabad Gyurka bácsi. ők voltak azok a tanárok, és én mindig ezt próbáltam utánozni, ha nem is teljes sikerrel. Ők ketten voltak azok, akik, hogyha valaki beült az órára, el tudták azt érni, hogy megálljon az idő, és aki ott az óráján benn ült, és mondjuk nem aludt el, mert ugyan mindig van, az elhitte azt, hogy a világ legfontosabb dolga, hogy mit írt Tukidídész a peloponnészoszi háborúról, vagy hogy miért is borult le a nemzet nagysága előtt Kossuth Lajos. Ennél semmi nem fontosabb, a világ megáll, a tanárnak azt kell elhitetni, hogy az a tárgy, amit ő tanít, az a világ legérdekesebb, legfontosabb dolga, az erről való tudás nélkül létezni nem lehet. Jó. Most tükör által homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerlek, ahogy engem megismert Isten. Most megmarad a hit, a remény és a szeretet, e három, de közülük a legnagyobb a szeretet. Rengeteg mélység van ebben a viszonylag rövidke kis mondatban.
Neked volt olyan személyes tapasztalatod, amikor ez a homályosság tisztult egy kicsit?
Hogy? Hát bizonyos értelemben még egy megtérési remény is ilyen. Az élet hívő gyerekként nevelődtem, aztán 16 éves koromban hátat fordítottam ennek a dolognak. És akkor kezdtem el a homályos látásból éles látásra váltani, amikor 6 éves korában a kislányom lehengerlően hívőként bukkant fel a szemben. És én nem neveltem, mi nem neveltük annak semmi ilyen típusú világnézeti orientációt, nem kapott, majd eldönti. És ismerős logika, és tulajdonképpen akkor jöttem rá, döntöttem el, hogy visszatalálok arra az útra, amin elindultam, csak leléptem róla 16 éves koromban. De ez is egy érdekes dolog volt, én 16 éves koromig jószerivel éjjel-nappal minisztráltam. Amikor 16 voltam, akkor azt tanácsolták, hogy hagyjam abba, mert majd baj lesz az egyetemi felvételinél. És hát ezt a tanácsot még a káplán, akihez kötöttem is, megerősítette, hogy igen, jobb lenne tényleg, ne gyere, mert... És az utolsó minisztráns szereplésem után képtelen voltam a padba beülni. És hát utána ez egy érdekes dolog volt, mert ugyanakkor nekem szilárd meggyőződésem volt, hogy na akkor én most már nem vagyok vallásos, viszont az én életem a valláshoz kell, hogy kötődjön. Mert én vallástörténész akarok lenni, meg még sok minden egyéb történész. És hát jó, jó sokára jöttem rá, hogy ez így jön becsapás. A hitről hit nélkül nem. Az az alkotó.
Köszönjük szépen azt is, hogy eljöttél hozzánk a Mária Rádióba. A Hitvalló műsorban Horváth Pál, teológia, vallástörténészt hallották. B. Varga Judit kérdezte.
Horváth Pál, teológus vallástörténésszel B. Varga Judit beszélgetett. Mária Rádió.